Hát a Csenám ugye azt kéri, hogy a jövőbeli nemzetbiztonsági stratégiába kerüljön bele a média tudatosságra, média oktatásra vonatkozó fejezet, amelynek az a célja, hogy a társadalom legyen egy kicsit jobban védve a dezinformációval szembe. Most a Csenea nyilván régóta foglalkozik média oktatással, média tudatosságra való neveléssel, és most azért láttuk elérkezettnek az időt felhívni a figyelmet ennek a fontosságára, mivel most készül ez a nemzetbiztonsági stratégia. Most van itt az ideje, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy nagyon jó lenne, hogyha ebbe a dokumentumba is belekerülne a média tudatosságra, média oktatásra való nevelés. Ugye a digitális térben terjedő dezinformáció olyan nagy károkat tud okozni, amelyek akár még a demokratikus folyamatokra is hatással lehetnek. Tehát csökkenthetik a demokratikus rezilienciát, például az állami intézmények bevetett bizalmat, csökkenthetik akár a társadalmi kohéziót is, és mi azt látjuk egyre hangsúlyosabban, hogy mostanra ez a dezinformáció olyan méreteket öltött, olyan méretekben elöntötte az online tér egyes szegmenseit, hogy már valós fenyegetést jelenthet a demokratikus folyamatokra, és ezért gondoljuk azt, hogy a médiaoktatásnak helye van a nemzetbiztonsági stratégia dokumentumában.
Önök hogyan képzelik el ennek a gyakorlati megvalósítását? Tehát a médiatudatosságra való nevelés, ezt iskolákba kell lenne önök szerint oktatni? Mi lenne az a megoldás, ami egy picit a társadalmunkat jó irányba nevelné tulajdonképpen?
Nyilván egy fontos lépés az, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy jó lenne ezzel nemzetbiztonsági stratégia szintjén is foglalkozni, de mi már egy elég jó együttműködésben vagyunk az Oktatási Minisztériummal. Folyamatban van annak a feltérképezése, hogy hogyan tudnánk a médiatudatosságra való nevelést úgy beépíteni a diákok tanrendjébe, hogy az mondjuk ne járjon plusz óra számmal, ne terheljük le pluszba a diákokat, viszont a már meglevő struktúrákba építsünk be olyan elemeket, amelyek kimondottan a kritikus gondolkodást fejlesztik, illetve a médiatudatossági készségeket fejlesztik.
Milyen konkrét veszélyeket látnak jelenleg a dezinformáció és az online manipuláció terén?
Mi ugye ezzel foglalkozunk napi szinten, tehát mi nagyon-nagyon sok olyan tendenciát látunk, amiket aggasztónak tartunk. Ugye általában az a közvélekedés, hogy az idősebb generációkban ki vannak téve az online manipulációnak, de mi azt látjuk, hogy a fiatalok is ugyanúgy ki vannak téve ezeknek a hatásoknak, és mi nagyon sok olyan anyaggal szembesülünk, ahol például a dezinformáció, például kommunista, szocialista eszméket népszerűsít, idealizálva például a diktatórikus múltat, és teljes mértékben bagatelizálva a totalitárius rendszereknek az egyébként szörnyű, borzalmas visszaéléseit. Ez egy olyan fajta digitális propaganda, amely azokat az eszméket, tehát olyan szélsőséges tendenciákat ösztönözhet, amely például akár társadalmi feszültségekhez is vezethet, vagy aláássák a demokratikus politikai kultúra alapjait, és elősegítik például a társadalomban a megosztottságot és a radikalizálást. Ezt mi folyamatosan látjuk, figyeljük, és úgy gondoljuk, hogy ezeket a tendenciákat egyrészt a tartós kritikai oktatás révén tudnánk csökkenteni. Nyilván ez hosszú távon érvényes, hiszen nem fogjuk tudni a kritikai gondolkodást egyik napról a másikra bevezetni, vagy megváltoztatni az embereknek a gondolkodását. De minél inkább kritikusan fogyasztjuk a médiát, annál inkább lebonthatóvá válik az online térben terjesztett hamis narratívák. De nem muszáj csak például politikai károkra gondolni. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy a dezinformáció mennyire erősen jelen van, és közvetlen hatással van a közegészségügyre. Tehát aki használta az internetet az elmúlt időszakban, az láthatta, hogy rengeteg állorvosi elmélettel lehet találkozni. Nagyon-nagyon erős az oltásellenes mozgalmak által terjesztett mindenféle hamis információ. Ugyanúgy lehet találkozni propagandával is, ami a tudományos tényeket agadja. Ezek arra hatnak, hogy az embereknek a bizalmát aláássák például az egészségügyi rendszerben. Ez is egy nagyon-nagyon káros folyamat, ami majdnem szinte észrevétlenül úszik be az embereknek a tudatába, és itt is nagyon nagy szükség van arra, hogy megnézzük, hogy mi az, amit fogyasszunk, kritikusan álljunk hozzá a tartalmakhoz, és gondolkozzunk.
Tegnap este a közösségi médiában láttam egy olyan videót, ahol egy rendőr testkamerával felszerelve megállított egy vendégmunkást, egy ételfutárt a motorbicikliével a robogóján, elkérte tőle románul az adatokat, elkérte tőle a személyét, illetve az útlevelét. A vendégmunkás a motoron, amikor ezt meghallotta, akkor egyből elhajtott. Nekem nyilvánvaló volt az, hogy ez a tartalom mesterséges intelligenciával generált tartalom, viszont abban is biztos vagyok, hogy sokan, akik még látták ezt a videót, nem gondoltak erre. Ezt is nevezhetnénk ugye akár egy dezinformációs kampánynak. Ön hogyan látja, illetve mit üzenne azoknak a személyeknek, akik szerint a média tudatosság nem tartozik a nemzetbiztonság körébe?
Nyilván ezt nem a Channel fogja eldönteni, hogy mi tartozik a nemzetbiztonság körébe, és mi nem tartozik oda. Ezt az ezzel foglalkozó szakemberek fogják eldönteni, illetve nyilván a CSZLT, az államelnök és a politikum. Mi igazándiból fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy foglalkozni kell ezzel a témával, mert ez a médiaoktatás vagy a médiatudatosságra való nevelés az egyik eszköze lehet annak, hogy az egyébként mindannyiunk életét átszövő online térben található dezinformációt, fake news-t, hamis információkat valamilyen szinten ki tudjuk szűrni, vagy valamilyen fajta ellenállást, rezilienciát tudjunk kialakítani velük szembe. Arra is kell gondolni, úgy, ahogy ön is ezt nagyon jól hangsúlyozta az előbbi történetben, hogy gyakorlatilag ma az online térben egyre inkább jellemzővé válik az, hogy már nem emberek gyártják a tartalmakat. Nagyon-nagyon sok olyan tartalommal találkozunk, amit mesterséges intelligencia a gyárt. Már nem is tudjuk lenyomozni sem, amíg az emberi jelenlétet sem ezekben a tartalmakban, és szükség van arra, hogy legyen egyfajta védettsége mindannyiunknak ezekhez egyre inkább mindent elárasztó, és már nem is föltétlenül emberek által készített tartalmakkal, dezinformációval szemben.
Borsos Orsolya, az Országos Audiovizuális Tanács vezető tanácsi tagja, illetve Kie Médizde, a digitális kompetenciákat fejlesztő szakember elmondták, hogy a média tudatosságra való nevelés egyik első lépése a kritikus gondolkodás kialakítása életkortól függetlenül. Ez lehet az egyik első lépése a tudatos média használatnak. Kie Médizdeát hallják. Milyen típusú dezinformációkkal találkoznak leggyakrabban a fiatalok manapság az online térben?
Hát igazából szinte az összessel, gyakorlatilag. Rengetegféle típusa, fajtája van dezinformációnak, és az, hogy ők ezt mennyire tudják kiszűrni, az az ők kritikai gondolkodásukon múlik. Például azok, akik jobban hozzá vannak szokva a mesterséges intelligencia által generált képekkel, videókkal, hamarabb megismerik, felismerik, de például egy propaganda már kérdéses, hogy mennyire tudják kiszűrni. Vagy például ugye ott van az a jelenség, amikor az internet a saját érdeklődési buborékomba tart. Megint nehéz eldönteni, hogy akkor tényleg ennyire ez a téma aktuális, vagy csak engem érdekel ennyire, mert ugye mindig azt mutatja az algoritmus, ami engem érdekel. És ez igazából nem is dezinformáció, viszont azért okoz egyfajta információtorzulást. Még ha minden információ helyes is, amit látok.
Milyen készségeket kell fejleszteni a digitális biztonság és média tudatosság terén ön szerint?
Hát a digitális intelligenciának megvan határozva 8 kompetenciája, így rá is lehet keresni az interneten, mert most fejből nem tudom az egészet, de hogy digitális jogok, digitális személyiség, stb. És megvannak ezeknek az alkompetenciái, hogy mik tartoznak ezekhez. Igazából ezt a 8 kompetenciát kellene teljesen elsajátítani, hogy én tudjam pontosan annak érdekében, hogy az online térben maximálisan biztonságban legyek, és maximálisan a lehető legjobban használjam. Mert például a digitális írástudáshoz ugye az ember azt hinni, hogy az írás tartozik, de igazából nem, hanem ez, hogy legyen meg a megfelelő kellő kritikai gondolkodásom, és az az információ, amire nekem szükségem van, a leggyorsabban, a legpontosabban és a leghatékonyabban érjem el. És hát ugye erre nagyon sok diák és felnőtt is rávágja, hogy de hát ott van a mesterséges intelligencia, és megkérdem. Igen, viszont azzal én tisztában kell legyek, hogy ha megkérdem a mesterséges intelligenciát, akkor például a ChatGPT-nél az ingyenes verzió az nincsen kapcsolatban az internettel. A fizetéses verzió az egy teljesen más dolog, és tisztában kell legyek azzal is, hogy ha a betáplált modell például nem tudja a választ, ő úgyis fog egy választ halucinálni nekem. Na, ha ezzel mind tisztában vagyok, akkor már is sokkal jobban tudom szűrni a megadott információt.
Mennyire van jelen ez a fajta oktatás ma Romániában?
Az, hogy így teljesen az összes digitális kompetencián végigmenjünk, ez igazából abszolút nincs jelen. Ezért láthatjuk azt, hogy nem megfelelően használjuk az eszközöket, túlzásba visszük, van olyan, hogy ellopják a személyes adatainkat, mert már az alapja mindennek a személyes adatvédelem, és nagyon sokan nem vagyunk tisztában azzal, hogy mennyire értékes is az e-mail címünk, hogy csak azért, mert ingyen kapjuk, nem kell a szélrózsa minden irányába szórni. Igazából így komplexen, teljesen átívelve abszolút nincs ez jelen. Vannak kísérletek téve abba az irányba, hogy egy-egy alkalomra becsempészük, de ugye azt mind tudjuk, hogy ha mi a gyerekekbe, magunkba, felnőttekbe, mert felnőtteknek is ugyanúgy szükségük lenne, és még az időseknek is oktatásra, annak érdekében, hogy ne legyenek kiszolgáltatva az online térben, gyakorlatilag egy átfogó képzés kellene, ahol gyakoroljuk, visszatérünk, mert akkor tud kialakulni ez a fajta kompetencia, hogy már előre tudjam, hogy belém rögződik, hogy hoppá, minden, akármilyen humbug oldalra nem regisztrálok a normál, általában fontos e-mail címemmel, mert lehet, hogyha olyan oldalra megyek, ahol nem kéne járkáljak.
Említette már ön is a kritikus gondolkodásnak a fontosságát ezen a területen, de hogyan lehet a gyerekeket és a szülőket is motiválni arra, hogy kritikusan gondolkodjanak az online információkról?
Hát én azt látom, hogy a kritikus gondolkodásra mindenféleképpen rá kell nevelni a társadalmat. Ez nem tud egyik napról a másikra kialakulni, mert igazából én is foglalkozásokat tartok a diákoknak, és azt látom, hogy ha egyszer-egyszer elmegyek egy-egy iskolába, akkor elgondolkoznak a dolgon, de igazából ettől még nem fog nekik kialakulni a kritikus gondolkodás. Ezt folyamatosan gyakorlással tudnánk elérni, hogy például megnézünk egy napi hírt, eldöntjük, hogy akkor az mennyire valós, mennyi lehet az igazságtartalma, és így tud kialakulni a kritikus gondolkodás, vagy megnézünk egy influencer, megnézzük, hogy hányféle terméket rejt el abba a videóba, mi ezzel a valódi célja, mind a mellett, hogy mi nagyon jól szórakozunk rajta, de hogy egy picit belássunk a dolgok mögé, és egybefüggő belássuk, és tudatosuljon bennünk az, hogy legyen szó bármilyen közösségi médiáról, igazából ezek nagy cégek, akik hatalmas profitokat termelnek a mi figyelmünkkel, a mi személyes adatainkkal, időnkkel. És hogyha ezzel már tisztában vagyok, akkor ugye már egy kicsit másképp állok a közösségi oldalakhoz. A látott videókat egy picit le kéne lassuljunk. Nem is azt mondom, hogy kevesebb tartalmat fogyasszunk, de hogy egy picit azért gondoljunk bele a mögöttes dolgokba, tudatosítani azt, hogy minden, amit látunk, az hatással van az életünkre és befolyásol. Hiszen gondoljunk bele abba, így nagy általánossága, ugye mi felnőttek hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy ez ránk nincsen hatással. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy na nézzük meg, hogy nagyszüleink idejében milyenek voltak a lagzik, miről szóltak és mi volt a lényege. Akkor felnőtt az a generáció, aki igazából az első romantikus amerikai filmeken szocializálódott. Na, hol láttunk repkedő galambokat, hintókat, nagy fehér ruhákat, dekoros, stb. Hát ezekbe a filmekbe. És eljött oda, hogy a jelen pillanatban a lagzikon ez a standard, hogy most már el sem tudjuk képzelni, hogy ne legyen külön dekoros egy esküvőn. De ugyanígy mondhatnám, hogy kezdett nálunk is bejönni ez a gender bully, hogy amikor valaki terhes, ez is a közösségi médiának köszönhető, akkor ilyen különböző színes lufikkal, tortafelvágással, stb. Jelenti be a család előtt, hogy fiú lesz vagy lány. És ezek is mind a közösségi médiából vannak. De nagyon sokféle viselkedési stílust, párkapcsolati stílust, igazából én nem látom az életnek olyan területét, amire ne lenne hatással. És ugye ma már nagyon gyakran mondjuk, hogy milyen hamar elmagányosodnak, és a fiatalok is, hát igazából azért, mert az agyunkra is borzasztó nagy hatással van, ugye folyamatosan várjuk a dopamin löketet, hiszen minden egyes videó egy újfajta jutalmazás az agyunknak, mert bármilyen furcsán is hangzik, de az agyunk imádja az új információkat, és ezek a gyors videók nagyon hamar megadják ezt. És onnantól kezdve, hogy ehhez hozzászokunk, egy baráti társaság, ahol egy picit lassabb a beszélgetés, vagy későbbre indul el, két-három perc, fél percen belül elővettük a telefont, és valaki valamit görget. Szerintem ez egy nem új jelenség, hogy baráti társaságok az asztalnál nézik a telefont, attól függetlenül, hogy onnan kell rendelni vagy sem, vagy kettő-három leszakad, és annyira szórakoztat, hogy már nem is tud idézőjelesen visszakapcsolódni, hogy gyakorlatilag én azt látom, hogy az élet minden területére kihatással van, és ezért lenne nagyon fontos, hogy minél hamarabb elkezdjünk tudatosan foglalkozni ezzel a témával.
Ugye annak kapcsán beszélünk, hogy az Országos Audiovizuális Tanács Nikus Ordán államfőtől fogja azt kérni, hogy a média tudatosságra való nevelés is legyen része a készülő nemzetbiztonsági stratégiának. Ön, mint szakember, mit gondol, mennyiben járulhat hozzá a nemzetbiztonsághoz, ha a társadalom média tudatosabbá válik?
Teljes mértékben, hiszen gondoljunk bele abba, hogy a társadalmat az emberek alakítják. És például nagyon sok esetben volt ilyen, hogy az amerikai hadseregnek letiltották a TikTokot, mert élőztek azon a helyen, ahol kiküldetésen voltak, és ugye tudjuk, hogy az Kína tulajdonában van. Ezek az appok rögzítik a GPS adatokat, na onnantól kezdve vajon Kína mennyi pénzért adta el a másik félnek ezeket az adatokat? Szóval teljes mértékben vagy látunk embereket, akik live-oznak a munkahelyükön, adott esetben azért, hogy használják a mesterséges intelligenciát, céges adatokat töltenek fel, hogy megválaszoljanak egy kérdést, ugye azt tudjuk, hogy ezeket az adatokat, ezek a nagy cégek mind begyűjtik, és azzal, hogy a programot én használom, beleegyezek, hogy ezeket eladják másoknak. Akkor innentől már elég könnyen el tudjuk képzelni azt, hogy milyen információk hogy szivároghatnak ki, és minden rendszerben az emberek a leggyengébb láncszemek. Szóval nagyon fontos, de már csak az, hogy például volt egy ilyen kísérlet, hogy egy nagyon magas szintű hacker bebizonyította egy cégen belül, hogy a rendszerben az emberek a leggyengébbek, kiírta egy hivatalos céges pecséttel egy fehér papírra, hogy kéri minden ezen a szekción dolgozónak a jelszavát és a belépési kódját, hogy ide tüntessék fel, hogy ő tudja nem tudom én milyen javításokat elvégezni. És az emberek 90%-a ezt megadta, mert elhitte, hogy ez egy belsős információ. Szóval ez már egy alapkészség, hogy én tudjam, hogy mi az én személyes adatom, és hogy mennyire kell vigyázzak rá, vagy például ott van ez is, hogy elküldenek egy lemásolva egy hivatalos bankot, vagy ugye most vannak a visszaélések az ANAF-val kapcsolatosan, hogy ne fizessük ki, nézzünk utána, stb., hogy csak belső rendszeren keresztül küldenek ilyen e-maileket. Szóval számtalan ilyen helyzet van, amikor igenis nagyon fontos mindenféle szempontból, úgy a polgárok, mint maga egész ország nemzetbiztonság szempontjából az, hogy én digitálisan tudatos legyek.